Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Mielünk című műsorunk következő adásában. Szokás szerint itt köszönthetem a vonalban a műsorunk állandó szakértő vendégét, Eszterházi kutató dr. Molnár Imrét.
Tiszteletem a hallgatókat, jó napot kívánok!
A történetünk fonalát ott folytatnánk, ahol múltkor abba hagytuk, mégpedig az, hogy itt a Felvidéken megtörtént az, amire senki sem számított, szétesett a Magyar Királyság és létrejött Csehszlovákia, és ezzel egyetemben a felvidéki magyarok egy új államban találták magukat. Ez a helyzet gyakorlatilag mindenki számára elképzelhetetlen volt, és a helyzet érzelmi oldalát talán a legjobban a korszak egyik tanújának, Péri Rezsőnek az írásával tudnánk szemléltetni. Most hallgassuk meg ezt a szöveget.
Számban, erőben, gazdasági lehetőségekben megfogyatkozva, a hatalomból kicsöppentve, az állam támogató segítségét nélkülözve, diszkriminációktól fenyegetve, az államalkotó népek ellenségének bélyegezve, nyelvi nehézségekkel küszködve néztünk szét egykori létünk romjain a 20-as évek elején.
Mint hallottuk, a korszak polgárait a lehető legváratlanabbul érte Csehszlovákia megalakulása és az új helyzet. Gondolom ez Eszterházy Jánossal sem volt másképp. Az Eszterházy család az első években hogy küzdött meg ezzel az új helyzettel?
Eszterházy Jánost az impériumváltás Budapesten érte bizonyos szempontból, hiszen ő, mint minden arisztokrat család férfi tagja, és az ő esetében ugye ő volt az egyetlen férfi tagja a családnak, gazdálkodást tanult, hiszen a meglévő föld birtokot azt valami módon igazgatni kellett, és ezért Eszterházy János ilyen céllal tanult Budapesten, de az első világháború vége és a trianoni béke döntés, illetve az, hogy szülőföldje egy új országba került, ez lehetetlenítette az ő tovább tanulását Budapesten, és így visszatért Nyitraújlakra. És ott szembesült a trianoni döntés következményeivel. Hát fiatalkori, ugye alig múlt 18 éves fiatalkori évvel rögtön keresi a lehetőségét annak, hogy hogyan tud ellenállni, hogyan tudja megakadályozni a megakadályozhatatlant, és kezdetben a Nyitra környéken szerveződő szabadcsapatokkal próbálja fölvenni a kapcsolatot, kész ő is fegyvert fogni és harcolni a hazáért, de hát a magyar reguláris hadsereget gyorsan visszavonták, illetve fokozatosan visszavonták Nyitra környékéről is, és az a néhány fegyveres civil alakulat semmilyen eséllyel nem bírt arra nézve, hogy megállítsa a cseh légionáriusok előre nyomulását. Így a következő lehetőség egy alkalommal az volt, amikor az újság megírta, hogy Sopronban a diákok és a civil polgárok fegyveres ellenállásba fogtak, hogy kiharcolják a népszavazást Sopron városának. Eszterházy János is azonnal vonatra ül, és nővérével, Lujzával együtt ott akar lenni az eseményeknél, mert úgy gondolja ő is, hogy valahogy így kellene az ő szülőföldjét is megmenteni attól, hogy idegen fennhatóság alá kerüljön. A soproni népszavazás az sikeres volt, de Eszterházy János rá kellett, hogy jöjjön arra, hogy az erőszakkal nem képes semmilyen eredményt elérni, hiszen megállíthatatlan volt a történelmi Magyarország, a Magyar Királyság darabokra szakadása, és ráadásul nővérét, Lujzát egy év börtönbüntetésre ítélte a csehszlovák hatóság, és őt magát is már 18 éves korában letartóztatták, házkutatást tartottak nála, mert úgymond hazafias dalokat énekelt a valamelyik pozsonyi kávéházban. Tehát Eszterházy János nagyon korán megtapasztalja az államnak a kemény kezű megtorlását, és így azt gondolja, hogy a más valamivel kell neki is kísérleteznie. A megoldást nem az erőszak hozza, hanem talán inkább a politikai szerveződési lehetőség, amely a csehszlovák államhatalom biztosított. És ez végig jellemző rendkívül volt, hogy bár a nemzetiségeket igyekezett asszimilálni, elnyomni, és így módon beintegrálni, azért politikai demokrácia mégis létezett, szabad szervezkedés és pártpolitika működött az országban. Így Eszterházy János is ebbe az irányba tájékozódik. Ő az Országos Keresztény Szocialista Párt munkáját tartja magához a legközelebbnek, hiszen ez egy katolikus párt volt, maga a létező és Korbri Ágost kassai püspök volt, és hát itt jelentkezik, itt pályázatok kiírásával, pénztámogatásokkal hívja fel a figyelmet magára, illetve azzal, hogy kiváló szónoki képességekkel rendelkezik, és több nyelvet is beszél, legalább 5 nyelvet beszél ekkor már, hiszen édesanyja gondoskodik arról, hogy a gyermekek egész kicsi koruktól fogva a francia, az angol, a német nyelvet elsajátítsák, társalgási szinten beszéljék.
A felvidéki magyarságnak, sőt az Eszterházy családnak sem volt zökkenőmentes és kívásoktól mentes ez a néhány év, és már az előző adásban is elkezdtük kibontani, hogy maga az Eszterházy családnak és a nyitraújlaki birtoknak is nagyon-nagyon komoly kívásokkal kellett megküzdenie. Néhány gondolat erejéig térjünk ki újra talán arra, hogy a felvidéki magyar birtokos rétegnek milyen kívásokkal kellett megküzdenie ezekben az években, az új Csehszlovák köztársaság idején.
A létrejövő országnak mutatnia kellett valamiféle populista rendelkezéseket is a lakosság részére, és ezért rendelték el a földreformot rögtön az állam kiarakulásának a kezdetén, és ennek a következménye az volt, hogy elkobozták a nagy birtokokat, mutatnánk az, hogy 90%-ukat államosították, és így a családokat viszont, a nemesi családokat, illetve a nagybirtokos családokat arra késztették, hogy a korábbi földbirtokokat, területi nagysága után fizessék az adót, ezt úgy hívták, hogy retroaktív adóztatás. Tehát óriási adót erreg zúdultak így a fölvidéki magyar arisztokrata családok, nagybirtokos családoknak a vállára, amit nagyon sokan nem tudtak elviselni, és inkább elköltöztek Magyarországra, eladták ezeket a maradék birtokokat, és így is hívták, hogy maradék birtokosok. Eladták a maradék birtokokat, és magyarországi birtokaikra költöztek át. Ezt megtehette volna Eszterházy János is, hiszen az ő családjának is voltak Magyarországon birtokai, pláne miután feleségül vette 1925-ben Serényi Líviát, egy nagyon gazdagnak mondható magyar arisztokrata család leányát, gróf Serényi Líviát, de ő azonban ehelyett inkább magyarországi birtokainak egy részét adta el, és ezekből kifizette, ebből a bevételből kifizette a birtokrendszernek az adóit. Igen, itt nagyon fontos látnunk ennél az első lépésnél, hogy Eszterházy nem a szokványos, a könnyebb utat választja, hanem inkább a hűséget a szülőföldhöz. Ott akar Nyitra maradni, Nyitra környékén az Oboralján, és igazából édesanyjától kapja az első ilyen példát, hiszen édesanyja is nagyon fiatalon, 32 éves korában megözvegyül, 3 gyermekkel, nagyon nehéz helyzetbe kerül, amiután a férje meghal, és nem azt választja, hogy haza költözik Lengyelországba édesapjának a birtokaira, hanem ott marad özvegyként, és aztán nagyon nehéz körülmények között, amit még inkább megnehezítenek a természetesen a Trianon utáni kialakult helyzet körülményei. Hozzá kell tenni, hogy a Csehszlovákia megalakítása után szinte azonnal egy szellemi vasfüggöny zárul le a magyarországi határ, nem lehet Magyarországról behozni semmilyen sajtóterméket, könyvet vagy újságot, mert csehszlovák hatalom fél a magyar szótól, a magyar kultúrától, és a Csehszlovákiába szakadt magyarságnak így önmagá kell szinte talpra állítani a nulláról elkezdve, ugye, hogy Péri Rezső is írja, hogy teljes bizonytalanság van, az azt jelenti, hogy meg kell teremtenie a saját önálló független sajtóját, könyvkiadását, mert egyébként a magyar iskolákban, amik megmaradnak, amiket nem tiltanak be, azokban az állam által kiadott tankönyvekből kell a gyermekeknek tanulniuk, és hát ezek a tankönyvek persze nem nélkülözik a csehszlovák propagandát, ugye. Az ország egy mozaik ország lesz, ahol maguk a csehek szinte kisebbségben vannak, az összes többi más nemzeti közösséggel szemben, ugye németekkel, szlovákokkal, marokkal, ruszinokkal, lengyelekkel szemben, és így, sőt a zsidó lakosság is jelentős, és így létrehozzák a soha nem létezett csehszlovák nemzetet, megalakítják a csehszlovák nyelvet, ezt tanítják az iskolába, ennek az öntudatát akarják rá erőszakolni a kisebbségekre is. Tehát ez Terházy Jánosnak az első bemutatkozásai nem is annyira a politikáról szólnak, hanem inkább a szellemi önvédelemről. Ezért írt ki magyar írástudók, történészek, irodalmárok számára pályázatokat, amelyekben magyar nemzet történelmét feldolgozó népszerű munkák megírására történik kísérlet, magyar szellemben született irodalom, földvidéki irodalom kiadására, ki a kiadását támogatja, és így tovább, és így tovább. És amikor erre rákérdeznek, éppen Szombati Viktor készített vele egy interjút ezekben az években, 20-as évek vége felé, hogy miért csinálja ezt, akkor azt mondja, azért, mert a lengyel nemesektől kapja, veszi a példát, akik, mikor Lengyelország nem létezett a térképen, akkor a lengyel nemesség volt az, amely fenntartotta a lengyel nemzeti öntudatot, a jövőt, a hitet abban, hogy egyszer még újra lesz majd Lengyelország. Hozzáteszük azt, hogy a 1920 után ezzel a földreforma szinte lefejezik a fölvidéki magyar arisztokrácia és nemesi réteget, és tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon erős társadalmi réteg volt, hiszen ugye a török megszállás ideje alatt a déli területekről ide a fölvidékre menekültek a török veszély elől, a magyar nemesi családok itt élt tovább a magyar kontinuitás, az államhatalmi és a nemzeti kontinuitás is. Természetesen ez egy vegyes népesség volt származásilag, de mégis mindannyian hungarus tudattal Magyarország a magyar nemzet túlélését biztosították. Borzasztó a fölvidéki nemesi kúriák, kastélyok, irodalomnak, a szellemi életnek és a gazdasági életnek is a központjai voltak. Fölvidéki magyarság az első nagy veszteséget ekkor szenvedi el, amikor a nemesi családoknak a tagjai azok itt hagyják a lakóhelyüket és átköltöznek a magyarországi birtokaikra. Például az aponyiakat említhetném, az aponyi családot, amelyek Csallóközből költöznek át magyarországi birtokaikra.
Most, hogy képet kaptunk arról, és talán a hallgatók is, hogy milyen viszonyok voltak a 20-as évek elején, talán érthető, hogy a kezdeti kábultság és a sok után a felvidéki magyarság elkezdte megszervezni a saját politikai képviseletét. Arról, hogy ez hogy is történt, és milyen pártok jöttek létre, és ezek milyen pályát futottak be a két háború között, hallgassuk meg a téma szakavatott ismerőjét, dr. Popéi Gyulát.
1918-19-ben történt valami itt Közép-Európában, amely birodalmok összeomlását és új, soha nem volt államok születését eredményezte. Az egyik számunkra a legmeghatározóbb tényező az volt, hogy összeomlott a Habsburgok birodalma, amelynek mi magyarok is annak idején tehetünk. Felvidéken nem volt magyar ember, aki azt a változást tartósnak és véglegesnek gondolta volna. Vavros Robár, a szlovák politikus, aki a Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium első minisztere lett 1919-ben, maga megírja az emlékirataiban, hogy itt nem csak hogy a magyarok meg a felvidéki németek nem voltak hívei az új államalakulásnak, hanem úgy mondja, hogy maga a szlovák értelmiség sem, a nép szélesebb tömegei sem voltak tisztában azzal, hogy mi történik. Egyszerűen, ami történt, az egy felülről rájuk oktroyált, rájuk kényszerített helyzet volt, amely ellen nem tehetett senki semmit. Tehát tudomásul vették, ami történik velük, de befolyásolásukra lehetőségük nem volt. Magas Robár azt mondja, nem volt fogalmunk sem, hogy mi történik körülöttünk. Éveknek kellett eltelnie, ezt maguk az akkori politikusok is bevallják később, éveknek kellett eltelnie, amíg rádöbbentek, hogy felvidéki magyarság egy új, számára idegen, vagy legalábbis hozzá mostanában viszonyuló állam alakulat alakvalójává vált. Be kell tehát rendezkedni a tartós kisebbségi létre, meg kell szerveznie politikai életét, maga megmaradásának minden kulturális, társadalmi és gazdasági feltételeit, mert bizony a regnáló államhatalom mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesen kiiktassa a magyarságot a politikai, gazdasági, kulturális és mindenféle életből. Éppen ezért szükségesnek mutatkozott minél gyorsabban a politikai pártok megszervezése. Ez annál is inkább szükséges volt, mert 1920 áprilisában már az akkori Csehszlovákiában kiírták az országgyűlési választásokat. És képzeljük el, a békeszerződést még nem írtuk alá, a július 4-én történik, és már április 14-én megtartották az országgyűlési választásokat. Fölmerült a kérdés, részt venni ezeken a választásokon, vagy passzív rezisztenciába, passzív ellenállásba vonulni. Végül is úgy döntöttek, hogy részt kell venni. Ez szükséges volt ez, mivel az akkori csehszlovák törvények kötelezővé tették az országgyűlési választásokon való részvételt férfiaknak és nőknek egyaránt. 21 éves kortól 70 éves korig mindenki kötelezően kellett, hogy részt vegyen a választásokon. Abból indultak ki, hogy ha nem küldjük be saját képviselőinket a prágai nemzetgyűlésbe, nem lesz, aki a szavát fölemelje az elszakított magyarság igaza érdekei mellett. Így aztán két magyar párt indul a választásokon 1920-ban. Az Országos Keresztény Szocialista Párt, meg az Országos Magyar Kisgazda Párt. Nos, ez a Kisgazda Párt, erről tudni kell, hogy 1925-ben aztán fölvette a Magyar Nemzeti Párt nevet, és ez a két pártrendszer valójában állandósul aztán a felvidéki magyar politikai életben. 30. júniusában létrejön a pártfúzió, a két magyar párt egyesülése Érsekújvárott, 1936. június 21-én, és ettől kezdve már az Egyesült Magyar Pártról beszélhetünk. Az Egyesült Magyar Párt igazítja aztán a felvidéki magyarság politikai és minden egyéb életét egészen 1938. novemberéig, amikor ugye megtörténik a november 2-ai első bécsi döntés alapján a felvidék magyar területe legalább 90%-ának a felszabadulása és visszatolása az anyaországhoz. Ez aztán ez a felvidéki magyar párt tovább él a legnagyobbodott Magyarország területén, majd aztán 1940-ben egyesül az akkori kormányzó párttal. Az Országos Keresztény Szocialista Párt, amelynek előbb Lellei Jenő, Szülő Géza, végül 1932-től Eszterházy János gróf, az aránylag fiatal, mindössze 31 éves Eszterházy János gróf volt az elnöke, ez inkább katolikus jelleggel bírt, a Magyar Nemzeti Párt pedig inkább protestáns, evangélikus és református jellegű volt. Ennek ugye Szent Iványi József, majd Jaros Andor voltak a vezetői. Jelzem, a Magyar Nemzeti Párt már a nevéből is adódóan mindig inkább magyar nemzeti politikát folytatott. Nem, mintha az Országos Keresztény Szocialista Párt talán nem lett volna eléggé magyar, de az Országos Keresztény Szocialista Pártnak volt úgynevezett német, egy szlovák tagozatai is. A Magyar Nemzeti Pártnak nem volt más tagozata, csak magyar volt, no de szövetségben volt állandóan egy szepességi német párttal, a neve is az volt, hogy Cipszervajsi Pártály, Szepesi Német Párt. A választásokon mindig koalícióban indult a Magyar Nemzeti Párt a Szepesi Német Párttal, és annak az egyik emberét, Nics Andor pártelnököt mindig bevitte a prágai törvényhozásba, a prágai nemzetgyűlésbe. Tehát az együttműködés a felvidéki németség és a magyarság között elsőrendű volt. A Magyar Nemzeti Párt viszonylatában pártszövetség formájában, amit említettem, a Magyar Nemzeti Párt plusz Szepesi Német Párt, az Országos Keresztény Szocialista Pártnak pedig saját magának megvolt a német szekciója, és ugyanúgy volt egy szlovák szekciója is.
Mint hallottuk, a felvidéki magyar politikai élet megteremtése sem volt zökkenőmentes, de mégis sikerült egy egységet megteremteni, és ebben nagy szerepe volt Eszterházy Jánosnak is. A történetünk fonalát valahol ott hagytuk abba, hogy a fiatal Eszterházy János elkezdi keresni az útját a politikába, történetesen a Keresztény Szocialista Pártban. De mégis mi volt az az út, ahogy ez a fiatal törekvő is tenni akaró ifjú eljutott odáig, hogy pártelnök lett belőle?
Igen, ennek az útnak az elején nem rögtön a politika állt, hanem inkább az igazságért való küzdelem. Ha Eszterházy János politikai tevékenységét akarjuk jellemezni, akkor azt mondhatnánk, hogy ő az igazságosságot kereste, az igazságosságért szállt síkra. Szónoki képességeiről már beszéltem, és nyelvtudásáról is. Ennek köszönhetően 1932-től 30-31-ben bekapcsolódik a Petrogali Oszkár által alapított és szervezett Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Ligába, amelynek 32-ben az elnökévé választották. Ez a liga a 1925-ben létrehozott Európai Nemzetiségi Kongresszus keretében fejtette ki tevékenységét. A lényege az volt a Népszövetség által létrehozott nemzetközi szervezetnek, hogy a Trianon után kisebbségbe szakadt népcsoportoknak az érdekeit képviselje, és a sérelmeit orvosolja. Tehát rendszeresen Bécsben tartottak kongresszust ezek a népszövetségi ligák, és ezeken a kongresszusokon lehetett elmondani, hogy hol milyen sérelem érte a kisebbségi magyarokat, és minden más népcsoportot, amely a saját országában a kisebbséget alkotott. Persze a nagy zajján megrendezett kongresszusokon, ahol éles szóváltásokra került sor, és Eszterházy János is nagyon keményen és élesen bírálta a csehszlovákiai viszonyokat, hogy mennyire nem tartják be a magyarságnak megígért, és minden más nemzetiségnek megígért alkotmányba is fektetett jogegyenlőséget. Ezeken a kongresszusokon nagyon éles, kemény vitákra került sor, de sajnos semmilyen kézzelfogható következménye ennek nem volt. És azért Eszterházy is egyre inkább azt fejezi ki, azt mondja, hogy a népszövetség magatartása nem felel meg az elvárásoknak. Már akkor ott ezeken a népszövetségi kongresszusokon rámutat, hogy a megoldatlan kisebbségi kérdés Európa békéjét veszélyezteti. Eszterházy János nagyon korán már nemzetközi tapasztalatokra is szert tesz, és talán ez az a mozzanat, ami a Szülő Géza lemondásakor, Szülő Géza volt az Országos Keresztény Szocialista Párt elnöke, 32-ben lemondott, és a több jelölt közül Eszterházy János személye válik, vagy tűnik a legalkalmasabbnak arra, hogy Szülő Géza helyébe lépjen. Az, hogy egy ilyen keresztény konzervatív pártnak egy fiatal, alig 30 éves vezetője, elnöke lesz, ez egyesekben félelmet keltett, azt gondolták, hogy Eszterházy majd túlságosan liberális vonalat hoz a pártvezetés életébe, de úgy a csehszlovákiai magyar sajtó általában büszke örömmel fogadta Eszterházy János kinevezését, és az új generációknak az ígéretét látta benne. Az egyik cikk például azt mondja, hogy Eszterházynak a szívósága, munkaképesség, munkakészsége, munkaakarata, ereje, hajlíthatatlan magyar bátorsága széles európai rátókörrel párosul, és ez nagy reményt ad a fővidéki magyarságnak a jövő vonatkozásában. Hát ilyen tulajdonságokra bizony nagy szükség volt, és Eszterházy Jánosnak sikerült keresztény szocialista pártot is valóban szinte egy vérátömlesztéssel megújítani. Ugye ez a párt nem a magyarok pártja volt kizárólag, hanem a pártnak volt egy német, szepességi németeket tartalmazó ága, és volt egy szlovák ága, és a szlovák katolikusok is ez a párthoz tartottak ereve, így több nemzetiségű pártként jött létre. Tehát Eszterházy elnöksége alatt mindig volt egy német alelnök és egy szlovák alelnök is, akikkel együtt vezették a pártot tulajdonképpen. Ez azért is volt lehetséges, mert a két háború közötti időszakban szlovákok sem kapták meg az őket megillető jogokat. Úgy tűnt, hogy magyaroknak és szlovákoknak sikerül egy közös platformot létrehozni, éppen a kereszténység vagy a keresztény értékek alapján, és együtt tudnak majd harcolni, küzdeni Szlovákia autonómiájáért. Tehát így az Eszterházy keresztény szocialista pártjában lévő szlovákokkal, németekkel mondhatnám azt, hogy sok közös érdeke, érintkezési pontja volt annak a magyar népcsoportnak.
Tehát, mint hallottuk, akkor nem csak a magyar katolikusokkal, de a németekkel és a szlovákokkal is meg tudta találni a közös hangot Eszterházy János. Számára mennyire volt könnyű, vagy az ő személye mennyire tudta megszólítani a felvidéki magyar reformátusokat, akiről szintén hallottuk, hogy volt egy erős és komoly politikai képviseletük.
A reformátusokkal természetesen mindig közös platformon voltak abban, hogy Eszterházy János is mondta az egyik beszédében, ki akarjuk küszöbölni azt a megalázó jelzőt, hogy mi kisebbségi nem nemzet vagyunk. És akkor itt elmondja, hogy az a célunk nekünk is, ugye a keresztény szocialista pártnak és a magyar nemzeti pártnak is, hogy ne legyen itt Csehszlovákiában uralkodó vagy kisebbségi nemzet, többségi vagy kisebbségi vagy uralkodó és alárendelt nemzet, hanem teljesen egyenlő joga legyen mindenkinek. És ezt a jogegyenlőséget, ezt egyedül a keresztény értékek, a keresztény elvek alapján lehet biztosítani. Így lehet a Szlovák Néppárttal is együtt dolgozni, és így lehet a református magyar párttal is, annak a különböző platformjaival, mert több párt is egyesült a Magyar Nemzeti Párton belül, így lehet közös hangot találni. Tehát Eszterházy mindig azt kereste, ami összekölt, ami szabadabb élet reményéhez vezeti el a magyarokat, szlovákokat is, és ezt követelte a prágai kormánytól is. Hozzáteszem még azt, hogy kezdettől fogva nagyon népszerű volt, nem csak a magas politikai körökben, hanem az egyszerű emberek körében is, bejárta Csehszlovákia szinte minden magyar lakta vidékét, faluját, személyesen ismerkedett meg az emberek problémáival, és így nem a politikai beszédei, felszólalásai nem pusztán ilyen szónoki közhelyekből álltak, hanem nagyon is mindig a konkrét problémákra világított rá, konkrét ügyekre vonatkoztak. Így kerül ennek a köszönhetően, ő nem engedte soha, hogy grófnak szólítsák, ha vidéken járt, mindig csak János bácsinak, vagy később, mikor 1935-ben Kassán és a kassai választókerületben parlamenti képviselővé választották, akkor már csak képviselő úrnak lehetett őt szólítani, vagy János bácsinak továbbra is. Eszterházy János számára, hogy a politika mienségét és a politika minőségét alapvetően azt határozta meg, hogy milyen hívő katolikusként, keresztényként politizál. Tehát ugye a kezdetben ugye az erővel történt ellenállásra gondolt, majd a politika, nemzetközi politikai térre irányult ez ő figyelme, és aztán lett része a hazai belpolitikai életnek, de minél inkább ebben a akkor is nagyon hullámzó és viharos politikai életnek minél inkább a mélyére látott, annál jobban meggyőződésévé vált az, hogy idézem az egyik beszédében, hogy minden nemzet egyenjogúságát mindez idáig csak a keresztény felfogást tudta biztosítani, mert ez garantálja, hogy egy nemzet se törekedjék a másik tönkretételére, hanem mindenkit illessen meg az, ami tehetségénél, tudásánál, képesítésénél, műveltségénél és becsületességénél fogva jár neki. Akkor majd nem lesz kiválasztott 10 000, mint ma, és nem lesznek majd nyomorgók, munka és keresek nélkül élő, tengődő tömegek. Tehát ugye látjuk azt, hogy milyen értékeket vonultat itt be a politikába Eszterházy János. Tudást, a képességet, a becsületességet, a műveltséget, a keresztény felebaráti szeretetet. Ezek az értékek nagyon hiányoznak a politikai életből, és Eszterházy János komolyan gondolta azt, hogy ezek nem pusztán jelszavak, hanem ezeket megélve kell a politikának, mint eszköznek a művelését komolyan és hivatásként kezelni.
Ahogy hallottuk, ez igazából ez a krédó, amit most idéztél, az gyakorlatilag a megtestesült keresztény-szocialista politika. Az Egységes Magyar Párt létrejöttében is Budapestnek is volt némi, bár nem túl erős szerepe, viszont a csehszlovák oldalról, főleg a háború után, de sajnos még akár magyar oldalról manapság is fölbukkan a vád gyakran Eszterházy Jánossal szemben, hogy ő úgymond Budapest ügynöke volt. Egy kicsit talán akkor térjünk ki most arra, eloszlatni ezt a rosszindulatú homályt, hogy milyen volt az akkori felvidéki magyar politikum, vagy éppen Eszterházy viszonya Budapesttel, és jelesül az akkori magyar kormánnyal.
A Trianon utáni Magyarországon, vagyis hát az anyaországban 1921 után ugye csak olyan kormányok kerülhettek hatalomra, amelyek azt az igazságtalanságot, amit elszenvedett az ország, vagyis hogy területeinek kétharmadát, magyar ajkú lakosságának egy harmadát veszítette el, a mérhetetlen igazságtalanságot orvosolni akarták. Ha voltak is olyan pártok, amelyek azt mondták, hogy ez nem fontos, azok soha nem kerültek a hatalom körébe, mert a választásokat egyszerűen elveszítették. Tehát Magyarország minden kormánya, következő következetesen ezt az úgynevezett revíziós politikát, vagyis az igazságtalanság helyrehozásának a politikáját folytatta. Természetesen Eszterházy János és politikus társai bárhol a leszakadt magyar területeken, ők nagyon korán rájöttek arra, hogy az Önország támogatása nélkül nem tudják teljesíteni a legfontosabb küldetésüket, és ez a küldetés, ez a kettős volt, az egyik a megmaradás, megmaradni magyarnak és embernek, a másik pedig a nemzet fenntartás. Tehát, hogy ne csak emberileg, egyenileg maradjunk meg az adott kisebbségi területen, hanem nemzetközösségként is tudjunk prosperálni, fejlődni, és ne egy leszáradó ága legyünk a magyar nemzetnek. Ennek a két célnak a megvalósítása, tehát a megmaradás és a nemzetépítés csak az Anyaország támogatásával köthetett, hiszen a Csehszlovákiának az érdeke nem ez volt, hanem és az utódállamoknak, a többségi államoknak az érdeke az volt, hogy minél hamarabb egy egységes nemzetállamot hozzanak létre, ahol megszüntetik ezeket a nemzeti, és akkor még úgy mondták a faji különbségeket. Természetesen az erőszakos, vagy a kevésbé erőszakos asszimiláción keresztül. Eszterházynak folyamatosan kapcsolata volt, mint hogy minden magyar kisebbségi politikusnak kapcsolata volt a magyar kormánnyal. Ezt a kapcsolatot a magyar nagykövetségen keresztül folytatták, úgy, ahogy most is találkoznak a szlovákiai magyar politikusok a magyar nagykövettel, akkor is rendszeresek voltak ezek a találkozók. Természetesen, hogy a saját információikat elmondták, átadták, de ez nem azt jelentette, hogy kémek lettek volna, vagy kénkedtek volna. Hiszen ahhoz, hogy valaki ügynök legyen, ugye, hát ahhoz be kell szervezni, alá kell írni bele valamiféle együttműködést, folyamatosan ezért anyagi juttatásban részesíteni. Tehát ilyenre szó se volt, soha nem került soha semmilyen kisebbségi magyar politikus esetében sem. Ráadásul Eszterházy János ugye is több politikus társa és nemesi vagy arisztokrata származásúak voltak, tehát számukra ez rangon aluli dolog is lett volna, de hát minden országnak meg volt a maga titkos szolgálata, tehát nem volt arra szükség, hogy veszélyeztessék a parlamenti képviselőt, őket, a magyar politikusokat azzal, hogy ők úgymond szakmányban egy idegen országnak gyűjtenek adatokat, információkat. A napi politikai élet nyilvánosan folyt, nyilvánosan működött a politikusoknak, ezért hozzátartozott a kapcsolatépítések, kapcsolattartás, nem csak oda-haza, hanem külföldi személyekkel is, külföldi politikusokkal is, pártokkal is, hiszen ez a demokráciának a velejáró természetes tulajdonsága. Mindezekkel a lehetőségekkel éltek a fővidéki magyar politikusok is. Más kérdés az, hogy az ő esetükben egy idő után a magyar kormány rájött, hogy minden lépésüket figyeli a csehszlovák titkos szolgálat, minden általuk kapott információról tudnak, ezért olyan körültesítést adott ki a diplomácia képviselőinek, hogyha kisebbségi magyar politikusokkal beszélnek, vagy azoktól valamilyen információt hallanak, azt ne úgy jelentsék Budapestre, hogy X vagy Y ezt mondta, hanem a kisebbségi aktív politikusoknak egy ilyen fedőnevet találtak, amelyeket rendszeresen cseréltek, azért, hogy őket védjék, hogy az ő személyüket védjék, illetve az információ forrását védjék, és ezeket a neveket használták a diplomácia tagjai, amelyek a szomszédos országokban működtek, és így nem a politikusok nevét, hanem valamilyen számát vagy fedőnevét jelentették haza. Ebből vonta le azt a következtetést Ladislav Deák, egykori szlovák történész, hogy ezek a magyar képviselők mind ügynökök voltak, és Magyarország javára kénkedtek. Ez egy ostoba kommunista vád, ugye akkor mindenki ügynök volt, a papok a Vatikán ügynökei voltak, az ellenzékiek a CIA ügynökei, és a nem tudom még kinek az ügynökei, nyugati kapitalizmusoknak az ügynökei, tehát közel sem erről volt szó, de ez a vád ugye nagyon tetszetős volt, és gyorsan elterjedt. Még maig is találkozunk ezzel, sajnos sokféle tartalomban, politikai és történelmi vonatkozásban is. Éppen Eszterházy és az ő politikus generációja az a második generáció, amely már rájön arra, hogy nem lehet Budapest kézi vezérlését elvárni. Tehát Budapest beleszólt persze, adott javaslatokat, adott irányokat, irányelveket is kisebbségi magyaroknak, de hogy konkrétan, egész konkrétan hogyan politizáljanak, milyen eszközöket választanak, abban már nem nagyon tudtak beleszólni. És így Eszterházy János is meglehetősen szuverén módon kezelte a politikát. Ő tudta, hogy ott helyben, Csehszlovákiában mi az a megfelelő módszer, amit követni kell, milyen eszközöket kell felhasználni a politikában. Tehát éppen ezért mondja Szarka László történész, hogy Eszterházyék a színre lépő 30-es évektől politizáló új politikai, fiatal politikai nemzedék már nem magyar politikát művelt Csehszlovákiában, hanem csehszlovákiai magyar politikát kezdett művelni, amely bizony sok mindenben sajátos volt és eltért a magyarországi elvárásoktól, de jobban alkalmazkodott a helyi realiákhoz, a helyi viszonyokhoz.
Lassan a műsoridőnk végéhez közeledünk, viszont hallottuk, hogy itt a Felvidéken is elindult az élet, és szépen lassan utat tört magának a felvidéki magyar érdekképviselet. A történelmet kicsit ismerő olvasóink tudják, hogy a 30-as évek kifejezetten egy mozgalmas időszak volt a világpolitikában is, ami lecsapódott a különböző nemzetek belpolitikájában is. Ez Csehszlovákiában sem volt másképp, különösen a 30-as évek második fele volt kifejezetten turbulens. Ezt az időszakot Eszterházy János már mint pártelnökként hogy élte meg, és mit tudunk a működéséről?
Eszterházy János és politikus társai folyamatosan azért küzdöttek, hogy a csehszlovák kormányok kodifikálják és megvalósítsák azokat a jogokat, amelyek az őslakosság érdekeit szolgálják. Az őslakosság alatt kicsit védekezésként ugye a Szlovákiában Eszterházy a magyarokat, szlovákokat, az ott élő ruszinokat értette, azokkal szemben, akiket frissen telepítettek be. 1938-ig egyetlen egy csehszlovák kormány programjában sem szerepel a kisebbségi kérdés kezelése, vagy a kisebbségi törvény megalkotásának a szándéka. Tehát ez az egy tény is jól mutatja azt, hogy Eszterházyék küzdelme jogos küzdelem volt, az önvédelemre alapult, és nem kívánták szétzilálni, szétverni Csehszlovákiát. De mivel nem volt ez a kisebbségi törvény, soha nem született meg, 1938-ban, akkor Milan Hodzsa lett a miniszterelnök az Agrárpárt részéről, akkor már kezdődött kisebbségi törvény kidolgozása, de akkor már túl késő volt. Tehát Csehszlovákiát pont az igazságtalan nemzetiségi politika, Csehszlovákia népeit alkotó kisebbségekkel szembeni erőszakos asszimiláció zilálta szét, rendítette meg az alapjait, és vezetett végül is a széthullásához. Annyit el kell mondani, hogy természetesen ez a helyzet erősödött Hitler hatalomra jutásával, hiszen Hitler után teljhatalmat szerez Németországban a 30-as évek második felében. Ő első zsákmányaként a szudéta német területekre tekint. Úgy gondolja, hogy ezek visszaszerzése, vagy ezek megszerzése növelheti Németország erejét, hiszen ez a szudéta német terület az egy iparilag egyik legfejlettebb része Csehországnak, és felhasználja a német nemzetiség elégedetlenségét. A német kisebbség pártok vezetői szeretnék, ha a magyarok is csatlakoznának az ő mozgalmukhoz, ők már rendszeresen tartottak nagy gyűléseket, ahol összetűzésekbe keveredtek, vagy provokálták az összetűzéseket a csendőrséggel, a katonasággal. Elég súlyos helyzetek, esetek voltak ezek, és ebbe szerették volna bevonni Eszterházy Jánost is, illetve a csehszlovákiai magyar kisebbséget is, unblock tömegével. Sőt, az Anschluss után Ausztria német helytartója Seyss Inquart magához is rendelte Eszterházy Jánost is, és Andrej Hlinkát is, és még a természetesen a szudéta pártok képviselőit is, Henleint és Frankot. Eszterházy azonban egyszerűen nem ment el erre a találkozóra. Ő kijelentette, hogy nem hajlandó erőszak árán semmiféle engedményt kicsikarni zárni. Annak a híve volt, hogy a trianoni határokat 1921-ben a nagyhatalmak hozták létre. És ezeknek a nagyhatalmaknak kell újra tárgyalóasztalhoz ülnie, hogy korrigálják a hibás döntéseiket, és hozzanak létre igazságosabb határokat. És Eszterházy úgy vélte, úgy látta, hogy a müncheni döntésnél, amikor három európai nagyhatalom, illetve négy európai nagyhatalom ült tárgyalóasztalhoz, és ezek közül hárman ott voltak a trianoni békedöntésnél is, az olaszok, a franciák és az angolok, hogy ez az a pillanat, amikor eljön majd az igazság órája. És joggal remélte azt, hogy a nagyhatalmi döntések nyomán létre lehet hozni egy igazságosabb határt. Ezért soha nem volt hajlandó pártjával semmilyen erőszakos megmozdulásra, tömegtüntetésre, hanem mindig is arra szólította fel a fölvidéki magyarságot, hogy várja ki az igazság óráját, akkor majd ezek a nagyhatalmak létrehoznak igazságosabb határt. Hát tudjuk, hogy a müncheni döntés után ez a négy hatalmi bizottság előírta, hogy Magyarország és Csehszlovákia üljön közös tárgyalóasztalhoz, és hozzanak létre egy igazságosabb határrendszer, de Eszterházy János ebbe a folyamatban nem tudott belekapcsolódni, mert kisebbségi politikusként őt nem engedték a tárgyalások közelébe. Viszont nemzetközi kapcsolatai révén nagyon fontos lépéseket tett, találkozója az angol képviselővel, Lord Runcimannel, vagy Ciano olasz külügyminiszterrel. Fontos képet adtak arról, hogy igenis a csehszlovákiai magyarság joggal várja el helyzetének rendezését. Olyan helyzetrendezésre gondolt, ahol nem csak egy igazságosabb határrendszer jön létre a magyarok számára, hanem egy modus vivendi is, egy kiegyezés a magyarok és a szlovákok között, akik, ahogy ő mondta, sokszor az Úristen rendeléséből élnek egymás mellett már 1000 éve, és jobb lenne szeretetben együtt élni, mint gyűlöletben, gyűlölködésben, és ezt az együttélést csak egy mindkét fél számára elfogadható határrendezés tudja garantálni.
Műsorodénk a végéhez ért. Köszönöm a mai napon is, hogy itt volt velünk dr. Molnár Imre, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltak.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A következő adással újra jelentkezünk jövő héten. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenre amen.
Mária Rádió.
Hírpercek.